Köszöntöm ezeket, szervusztok! Szombaton megtartott Orbán Viktor szokásos évértékelő beszédét, amelyet egyébként élőben közvetítettünk a csatornán, illetve elemeztünk Magyari Péter, illetve Ruf Bálinttal, esetleg nem látod volna azt a videót, javaslom, hogy majd ezt követően esetleg nézd vissza. Számos elnagyolt ígéret hangzott el a miniszterelnök szájából, de egy dologban egészen meglepően konkrét volt, nevezetesen azt üzente a Pride szervezőnek, hogy olyan nagyon nekészülnek már az idei vonulásra, amit nehéz másként értelmezni, mint hogy bejelentette, hogy betiltják a Budapest Pride vonulását. Hogy pontosan hogyan lehetséges ezt megtenni úgy, hogy a gyülekezési törvényhez ne nyúljanak hozzá egyáltalán, hogyan lehetséges szelektíven érvényesíteni a gyülekezéshez való jog gyakorlását. Nos, ez egy komoly kérdés, amit valószínűleg majd jogászoknak kell elemezniük, akkor, amikor konkrétan beváltja ezt az ígéretet a miniszterelnök. De addig is érdemes komolyan venni ezt az üzenetet, hiszen a kongresszuson, amelyen fideszes potentátok, a párt legfontosabb emberei, illetve a gazdasági holdudvarának számos prominens tagja vett részt. Szóval ez a bejelentése kapta gyakorlatilag a legnagyobb tapsot, tehát feltehetően komoly támogatottság és komoly elszánás van emögött az ígéret mögött a Fidesz részéről. Most elsőként nézzük, hogy pontosan hogyan is fogalmazott Orbán Viktor, utána pedig itt a stúdióban kitárgyaljuk a részleteket a Budapest Pride sajtószóvivőjével, Majercsik Jójóval. Először tehát nézzük meg Orbán mondatait.
És természetesen nem engedhetünk, nem mondhatunk le a gyermekeink védelméről sem. Hiába rángatnak bíróság elé Luxemburgba. Sőt, azt javaslom, itt menjünk át ellentámadásba. Írjuk bele az alkotmányba, hogy az ember vagy férfi, vagy nő. És pont. Sőt, azt tanácsolom, hogy a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével.
Ne bajlódjatok a Pride előkészítésre, így fogalmazott a miniszterelnök. Köszöntöm a stúdióban Majercsik Jót. Szervusz, köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia, köszi a meghívást.
Azzal szeretném kezdeni, hogy mi az értékítéletetek? Tehát ez igazából egy kommunikációs emberkedés a miniszterelnök részéről, vagy pedig konkrétan ténylegesen annak az ígérete, hogy a 30. Budapest Pride vonulást nem lehet megszervezni?
Mi úgy értékeljük, hogy igazából ezt egy nyílt fenyegetésnek lehet tekinteni az elhangzott mondatokat. Természetesen szokásához híven a miniszterelnök úr szóvirágokban és célzásokkal fogalmazott, tehát tulajdonképpen ezen a ponton jelen pillanatban csak spekulálni tudunk, hogy egyébként mire számíthatunk, de valóban ez azt sejteti, hogy bekívánják tiltani idén a Budapest Pride felvonulást.
Ez szerinted a felvonulásra vonatkozik, vagy pedig a teljes fesztiválra? Ugye valószínűleg a kevésbé tájékozott nézők számára érdemes elmondani, hogy a felvonulás szokott lenni a csúcseseménye, de ettől függetlenül ez egy több héten áttartó, majd egy egész hónapot átívelő kulturális fesztivál együttes, amiben filmvetítések, beszélgetések és egyéb mindenféle események zajlanak. Tehát szerinted ez a vonulásra, vagy pedig a teljes fesztiválra vonatkozik?
Hát ugye ez is egy jó kérdés, mert tulajdonképpen a Pride kifejezést használta, de egyébként köszi, hogy mondtad, mert valószínűleg a nézők többsége nem biztos, hogy tisztában van ezzel, hogy van egy több hetes fesztiválunk a Pride felvonulást megelőzően, és nem csak Budapesten vannak programok, hanem Budapesten kívüli városokban is, valamint egész évben is vannak tevékenységek, esetleg erről későbbiekben is beszélhetünk. Én szerintem ez itt most egyébként a felvonulást érintheti, és azt hiszem, hogy az zavarja leginkább a kormánypártok és a szélső jobboldaliaknak a csőrét.
És van-e arról már bármilyen, nem tudom, jogászi véleményetek, hogy hogyan lehetséges ezt kivitelezni? Tehát a jelenlegi törvények szerint én nem látom, hogy hogyan lehetne betiltani a Pride vonulást. Valószínűleg azzal lehet valamennyit játszani, hogy megadják-e, vagy a tudomásul veszi a rendőrség az útvonalon történő vonulást. De hát volt már én a Pride történetében, volt olyan alternatív útvonalon kényszerültetek, vagy kényszerültünk fölvonulni. Szóval ezen túlmenően, hogy az útvonalon lehet szórakozni, milyen módon lehetséges betiltani a vonulást? Van erről jogászi szakvéleményetek?
Van már Hegyi Szabolcs, a TASZ jogi képviselője, nyilatkozott erről ma a Klubrádióban. Tehát igazából több utat választhat a kormány. Például egyrészt jogszabály módosítása, a gyülekezési törvénynek a módosításával, amiben bele lehet írni, nyilván nem ötleteket akarok adni, de bele lehet írni, hogy mondjuk tilos Magyarországon olyan gyűlést tartani, ahol a szexuális orientáció vagy a nemi identitás valamilyen formában megjelenik. Ezen túl hozzányúlhatnak a gránicszilárdságú alaptörvényhez is, abba is bármit bele lehet írni, de egyébként, hogyha jogszabálymódosítások nélkül szeretnének eljárni, akkor tulajdonképpen ez egy szimpla utasítás mondjuk a belügyminisztériumtól a rendőrség felé, hogy adjon ki egy tiltó határozatot akkor, amikor mi bejelentjük a gyűlést, ugye 3 hónappal a gyűlés előtt lehet legelőször bejelenteni. Amennyiben tiltó határozatot kapunk, akkor az bíróságon kell megtámadni.
Aztán most lehet látni, hogy valószínűleg egyébként a Pride népszerűségének nem tett rosszat a bejelentés, hiszen egyre másra lehet látni a különböző social media bejegyzéseket, amiben emberek a szolidaritásukat nyilvánítják ki a Pride irányába. Ti is gyakorlatilag szinte azonnal kiadtatok egy sajtóközleményt azzal, hogy Pride volt, Pride van, Pride lesz, illetve nem hagyjuk, hogy betiltsák Magyarország legnagyobb rendszeres emberi jogi tüntetését. Sőt, Schiffer András, az LMP egykori elnöke, jogász azt írta ki, hogy bár ő szeretné nem úgy értelmezni, hogy ez egy betiltásnak minősülhet, de hogyha betiltás, akkor nem kérdés, hogy ő is ott fog vonulni a felvonuláson. Ti alapvetően azt érzitek, hogy összezár a közösség, sőt, növekszik a Pride támogatóinak a száma, vagy éppen ellenkezőleg azért tapasztaljátok azt is, hogy sokakat megrettent Orbán Viktor kijelentése?
Két nap távlatából nehéz erre igazából pontosan válaszolni, de most én is sokkal közelebbről követem azt, hogy a social médiában mi érkezik be, meg hogy milyen e-maileket kapunk, és igen, érkeztek már be megkeresések, hogy jönnének önkéntesek, nagyon sok olyan kommentet láttam, hogy ő eddig nem vonult, nem is feltétlen értette egyet az üggyel, de hogy eddig is ne tovább, tehát hogy én azt gondolom, és itt egy tágabb kontextusba helyezném a kérdést, hogy itt most nem arról van szó, hogy a Budapest Pride felvonulás megvalósulhat-e. Nyilván arról is van szó, hanem tulajdonképpen arról van szó, hogy hozzányúlnak-e ahhoz az alapvető jogunkhoz, ami még most is az alaptörvényben egy szigorúan védett jogunk, hogy ugye gyülekezhetünk békés céllal, békés eszközökkel. És amennyiben a Pride-ot valamilyen formában, a Pride felvonulást betiltja, megakadályozza a megvalósulását a magyar kormány, azzal nem tesz más, mint beismeri azt, hogy nincsen már Magyarországon demokrácia. Tehát tulajdonképpen ez minden olyan magyar ember számára egy nagyon fontos ügy kell, hogy legyen, akik számára demokratikus értékek fontosak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy emiatt lehet érezni azt, mert azért két nap alatt érezni már lehet, hogy az emberek megmozdultak, hogy mindenkiben volt egy megdöbbenés. Nyilván van az LMBTQ közösséget az elmúlt években egyébként folyamatosan vegzálja.
Harcolt a társaság, igen.
Hát igen, és volt már alkalmunk például a 2021-es propaganda törvénynél összezárni. Én azt gondolom, és nagyon remélem, hogy ez most is így lesz.
Nyilván túl korai még ez, de hát, hogyha beszéltetek már erről, ezért kérdezem meg. Fölmerült az is, hogy amennyiben ténylegesen törvényi erővel vagy bármilyen más hatósági eszközökkel tiltanák be a vonulást, akkor kvázi vadvonulásra is készen állna a Pride?
Az biztos, hogy valamilyen formában szeretnénk felvonulni, tehát szeretnénk kimenni az utcára. De az, hogy ez pontosan hogyan fog megvalósulni, ezt ezen a ponton ma még nem tudjuk. Nyilván egyelőre igazából feltérképeztük, hogy mi a jelenlegi helyzet, milyen cselekvés várható a kormány részéről, és amint ugye az megtörténik, akkor ugye újra összeülünk a jogász szakértőinkkel, és akkor, tehát igazából én erre a kérdésre akkor fogok tudni válaszolni neked, hogyha megtörtént, és tudjuk, hogy milyen úton.
De ki nem zárjátok, hogy adott esetben akár ilyen eszközökkel is éltek, hogyha kifejezetten azt tapasztaljátok, hogy olyan törvényeket hoznak, ami semmi másról nem szól, mint a gyülekezési jogotoknak a korlátozásáról.
Valamilyen formában biztosan lesz felvonulás, hogy az egy darab biciklivel, 20 darab emberrel, azt nem tudom, de kint leszünk az utcákon, igen.
Egy másik feltételezés úgy szól, hogy valószínűleg sokat lendíthet a támogatói kedven ez a bejelentés Orbán Viktornak, tehát feltehetően az emberek szeretik a szolidaritásukat kinyilvánítani, akik nem kormánypártiak a megtámadott szervezetekkel szemben. Tapasztaljátok esetleg azt, hogy nagyobb számban érkeznek felajánlások, egyáltalán az éves költségvetéseteknek mekkora részét fedezik ezek az egyéni adományok?
Hát a vált ez szóljon belőled, Marci. Az elmúlt két napban én még nem tudok neked most ilyen statisztikát mondani, hogy mondjuk mennyivel emelkedett meg. Nagyjából az éves büdzsénknek körülbelül a 10%-a származik ilyen mikroadományokból magyar állampolgárok részéről. Ez azt is jelenti a 10%, hogy nyilván abban a formában, ahogy a szervezet működik, ebből nem lehetne fenntartani. Én nagyon remélem egyébként, hogy most minden magyar ember elgondolkodik azon. Az is, aki eddig csak mondjuk a fotelből támogatta otthonról az LMBTQ közösséget, hogy ahhoz, hogy minden magyar embernek a gyülekezési jogát megvédjük, mert ez tulajdonképpen erre egy ilyen példamutató ügy lehet, ahhoz valamilyen módon cselekedni kell. Én azt gondolom, hogy ez most itt a cselekvés ideje, és valamilyen formában ahhoz, hogy mi ki tudjunk ezért állni, mert mi egyébként a Budapest Pride csapatában a végsőkig fogunk azért küzdeni, hogy mindenkinek a gyülekezési szabadságát megvédjük, de ehhez segítségre is van szükségünk. És ahogy említetted, ugye az egyik módja ez annak, hogy adományozzanak a szervezetünknek, ezt megtehetik rendszeres adományozással, de akár egyszeri támogatással is a honlapunkon van egy támogatás, budapestpride.hu honlapon. Amennyiben valakinek mondjuk pénzügyi okoknál fogva ezt nem teheti meg, de van szabad ideje, akkor bármikor jelentkezhet hozzánk önkéntesnek. Idén úgy tűnik, hogy még nagyobb szükség lesz arra, hogy minél több önkéntessel, projekttaggal tudjuk megvalósítani a fesztivált és a felvonulást.
Nagyságrendileg mennyi pénzre van szükség ahhoz, hogy biztonságban meg lehessen szervezni a felvonulást? Most nem ide számítva azt, hogy ezt jogilag megpróbálják esetleg ellehetetleníteni, tehát mennyi pénzre van szükség a Budapest Pride-nak a vonulás, illetve a fesztivál megszervezéséhez?
Hát a fesztivál éves költsége nagyjából ilyen 2 millió forint körül mozog, a felvonulásé pedig ilyen 10-15 millió forint. Ez nyilván csomó mindentől függ, milyen járművet bérlünk, milyen színpadot bérlünk, milyen színpadtechnika lesz, fellépőknek milyen fellépődíjat kell fizetni, aztán ugye van egy civil falunk, ahogy a sátrakat bérlünk a civil szervezetek számára, szóval ilyen 10-15 millió forint körülbelül a felvonulásnak az összköltsége, amit egyébként adománygyűjtő kampányokból szoktunk fenntartani, illetve a felvonulás követi minden este a Rainbow Party, ami számunkra egy adománygyűjtő party, szóval hogyha idén minél többen eljönnek a Rainbow Party és időben megváltják a jegyüket, azzal is tudják segíteni az ügyet.
Oké. Majd beteszek a leírásba ezeket a linkeket, tehát bárki, aki szeretne hozzájárulni a Budapest Pride költségeinek a megtérítéséhez, az keresse az oldalon a megfelelő linkeket, és lehetőségehez mérten próbálja meg támogatni ezeket a törekvéseket. Két politikai stratégiai kérdést szeretnék föltenni neked. Az első az úgy szól, hogy nyilvánvalóan Orbán Viktor nem idegen a trollkodás, és nem idegen az sem, hogy kifejezetten olyan politikai vagy más kisebbségeket támadjon meg az országban, akinek azt sejti, hogy nem igazán van érdemi politikai érdekérvényesítési ereje. És nyilvánvalóan itt van egyfajta provokáció, ami Magyar Péter felé szól, hogy ő kényszerüljön kiállni a Budapest Pride mellett, kényszerüljön kiállni a nem heteroszexuális emberek jogérvényesítése mellett, adott esetben a civil szervezetek mellett. Tehát, hogy valamilyen módon be tudják őt tolni abba a térbe, ami a korábbi ellenzéknek volt a sajátja, és ezzel rá tudják sütni azt, hogy ő is egy olyan ellenzéki figura, mint a korábbiak, akiket legyőztek. Feltehetően Magyar Péter nem fog szolidaritást vállalni a Budapest Pride mellett, nem áll olyan politikai stratégiai érdekében, akár ez, akár a civil szervezetek megvédése. Ti mit várnátok el igazából az ellenzéktől, vagy hogyan értékelitek ezt a helyzetet, hogy miközben nyilvánvalóan ez Orbánnak az érdeke, de máskülönben meg nyilvánvalóan joggal számíthatna valamifajta politikai képviseletre a Budapest Pride és a Pride által képviselt százezrek tömege is. Szóval itt van egy nagyon érdekes ellentmondás, kíváncsi vagyok, hogy te erről mit gondolsz, vagy mit gondol maga a Pride?
Az egy nagyon fontos és érdekes felvetés, hogy ez egyébként üzenet lehet Magyar Péternek is, hiszen az elmúlt másfél évben nem találtak rajta fogást. Márpedig nagyon fontos lenne, hiszen láthatjuk az elmúlt hónapok összes közvéleménykutatásából, hogy jön fel a Tisza, hogy rendre jobban teljesít, mint a Fidesz. Úgyhogy igazából ez egy kétségbeesett, ám megtervezett kampányfogás is lehet a Fidesz céljáról, hogy betolják, ahogy te mondtad, egy olyan kommunikációs térbe a legnagyobb ellenzéki pártnak a vezetőjét, hogy valamilyen szempontból tud reagálnia kelljen egy olyan témára, amihez eddig nem akart, vagy nem mert hozzányúlni.
Igen.
Ugye az LMBTQ jogok, a Budapest Pride felvonulás. Én azt gondolom, hogy Magyar Péter egyébként ezt nagyon okosan meg tudná fogni, ezt az ügyet, hogyha egy tágabb kontextusban kezelné, hiszen itt most egyébként nem csak a Budapest Pride, mint civil szervezetben van veszélyben, hanem az összes civil szervezet, hiszen ez is elhangzott ugye a szombati beszédében Orbán Viktornak, hogy számos olyan magyar civil szervezet van, amelyik külföldről kapott pályázatokból tudja magát fenntartani, tud projekteket véghez vinni. Ugye az amerikai támogatásokat, azokat Trumpnak a döntésének a fényében befagyasztották most.
Ez jelentősen érinti a Budapest Pride-ot?
Ez érint minket is, ráadásul a helyzet pikantériája, hogy egy nagyon fontos projektünket érinti. 2023-ban indítottunk egy mentális egészség projektet, aminek az a célja, hogy az LMBTQ embereknek a mentális jól létén segítsünk. Ennek a keretében működtetünk egy önsegítő csoportot, amit egy pszichológus és egy szociálpedagógus vezet, illetve rendszeresen közlünk tartalmakat az erre a célra létrehozott weboldalunkon, cikkeket, önsegítő cikkeket, könyvajánlókat, illetve pszichológusokkal készített videókat. Na most ezt a projektünket kellett leállítani, és teszem fel én itt ezt a kérdést, hogy ez a projekt, és ennek a projektnek a célja, az hogyan volna egyébként idegen érdekeknek a kiszolgálása, amikor mi magyar LMBTQ emberekért és az ő hozzátartozóikért dolgozunk.
Még egy ehhez kapcsolódó kérdés, hogy amúgy a nagyvállalati részről látjátok azt, hogy van egyfajta ijegység, mondjuk kifejezetten az Orbán bejelentés miatt, tehát nyilván eddig is erőteljes elköteleződést jelentett, ha valaki odaállt a Pride mellé, de felteszem, hogy ennek a politikai, adott esetben gazdasági költségei most csak növekedni fognak. Szóval tartotok ettől, vagy esetleg látjátok-e már, hogy ez eltaszít lehetséges nagyvállalati támogatókat?
Én nagyon remélem, hogy a társadalmi szolidaritás az a cégekben is megmarad, úgy, ahogy ez eddig volt. Nagyjából egyébként az éves büdzsének a 30%-a érkezik vállalati támogatásokból, amiket egyébként nagyon szigorúan szabályozunk. Ez is nagyon fontos, hogy például nem lehet repi ajándékokat, mörcsöket dobálni a felvonuláson, ugye több olyan külföldi felvonulás van, ahol ez is megengedett, vagy csak akkor jelenhetnek meg cégek a civil faluban, a civil szervezetek mellett, hogyha olyan tevékenységgel jelennek meg, ami valóban segíti mondjuk a felvonulókat. Volt olyan év, amikor bőrrákszűrést tartott az egyik cég a civil faluban, tehát hogy amikor tényleg van egy hozzáadott értéke.
Igen.
Szóval, hogy de hogy visszatérjek a
kérdésre. A mörcsdobálás az nem feltétlenül hiányzik.
Hát nem, igen. Szerintem senkinek nincsen szüksége egy újabb műanyag tollra, vagy egy legyezőre, bármire, igen, amire rá van írva egy márka.
Igen.
Tehát, hogy azért mi azt gondoljuk, hogy a Budapest Pride felvonulásnak Budapest Pride-ról és az LMBTQ közösségről kell szólni, és nem a kapitalizmusról. De visszatérve a kérdésedre, én nagyon remélem, hogy nem fogja elriasztani ez a cégeket, hanem még erősebben beállnak a mozgalom mögé.
Egyébként ez a 15-20 millió forint azért nem hangzik olyan rettenetes összenek abban az értelemben, hogy ne lenne annyi ember ebben az országban, akik ezt össze tudnák adni. Tehát remélem, hogy tényleg a társadalmi szolidaritás és a civil szolidaritás az meg fog jelenni a Budapest Pride mögött.
Hát igen, csak itt fontos azt elmondani, hogy ez mondjuk csak a felvonulás, meg a fesztivál, de az egész éves munkánk, az összes többi tevékenységünk, az ugye azért már egy sokkal több kiadással, sokkal több költséggel jár.
Jó, tehát akkor lényeg az, hogy nincs olyan pénz, aminek ne lenne jó helye nyilvánvalóan a Budapest Pride-nál sem.
Figyelj, minél több pénz van, annál több projektet tudunk megvalósítani.
A másik politikai stratégiai kérdés, amit fel akartam vetni a számodra, az az, hogy ugye most lesz a 30. Pride, tehát arra készültetek, hogy egy szép jubileumi Pride-ot lehet majd tartani, amiben most hát valamelyet belerondított a kormány, de másrészt meg az is lehet, hogy éppen egy új tétet adott az egész történetnek. És engem nagyon érdekel, hogy hogyan reagáltok erre a kérdésre. Ugye a nem heteroszexuális emberek jogegyenlősítési törekvései ebben a rendszerben gyakorlatilag hát kudarcot vallottak abban az értelemben, hogy nyilvánvalóan a partneri kapcsolaton túlmutató további jogelismerése az azonos nemű pároknak az teljesen megakadt. A transzjogok esetében hatalmas visszalépés van, lehetne beszélni arról, hogy milyen egyéb jogkiterjesztő lépéseket lehetne még tenni, akár az örökbefogadás, akár más területen, ezekre semmi esély nincsen Orbán Viktor kormánya működése mellett. Tehát, hogy bizonyos értelemben volt egyfajta politikai stratégiai megrekedtség a mozgalomnak, mert hogy igazából hogyan lehet követelni ezeknek az elérését attól a kormánytól, ami egyértelműen tagadja ezeknek az embereknek a jogegyenlőségét.
És szóba sem áll civil szervezetekkel.
Tehát kicsit, és most félre ne éjtsd, de volt egyfajta lárpurlár jellege a Pride-nak abban az értelemben, hogy őrizzük a lángot, őrizzük azokat az eredményeket, amiket el lehetett érni, de nagyon aspirálni arra, hogy új merészebb célkitűzéseket meg lehet fogalmazni, erre nem nagyon volt esély, és szerintem egy kicsit be is szűkült a politikai képzelő ereje a közösségnek. Most valószínűleg ez adhat egy új tétet az egész mozgalomnak, most valószínűleg ez kinyithat új kapukat, tehát bizonyos értelemben akár még politikailag profitálhat is belőle, akár a Pride, akár a közösség egésze. Látjátok-e azt, hogy ez ilyen értelemben akár a javára is fordítható a mozgalomnak, vagy adhat egy új lehetőséget arra, hogy újra tétje legyen, olyan tétje, ami nagyon hosszú évek óta nem biztos, hogy volt a Pride-nak abban az értelemben, ahogy mondjuk a 90-es vagy a 2000-es években volt.
Én nagyon remélem, hogy erre lesz lehetőség, és itt nagyon fontos kiemelni egyébként, hogy a helyzetnek a netoábbja az, hogy igen, ez valóban idén történik, amikor egyébként jubileumot ünnepelnénk, vagy fogunk is ünnepelni, ugye ez a 30. alkalommal megszervezett Budapest Pride, amikor nekünk amúgy úgy szól a szlogenünk, hogy itthon vagyunk, a honos zárójelben. És mi ezzel a szlogennel azt akartuk kifejezni, hogy az LMBTQ közösség az nem egy nyugatról importált ideológia, ez nem egy propaganda, LMBTQ emberek mindig is léteztek. Maximum nem szólt róluk a történelem, és láthatatlanok voltak, vagy el voltak nyomva valamilyen formában. De mi itt vagyunk, és számunkra fontos a hazánk, ebben az országban élünk, ebben az országban is szeretnénk élni, és tényleg ez a helyzetnek a pikantéria, hogy pont most történik ez, hogy pont most akarnak tulajdonképpen kiírni minket az országnak a jelenéből, a történetéből, a társadalomból, hogy láthatatlanná akarnak minket tenni, és el akarnak minket hallgattatni. De azokból a reakciókból, amit nyilván most az elmúlt 48 órában kaptunk, és ami belem is szembe jött, én azt látom, hogy megmozdultak talán most tágabb térben a magyar társadalomnak a tagjai. Ezt 2021-ben is lehetett egyébként látni, hiszen akkor a felvonulást megelőzte egy tüntetés a Kossuth téren, amit néhány nap alatt hoztunk össze több civil szervezettel együtt, és azon is több tízezren voltak kint. Tehát, hogy amikor igazából bajban van az LMBTQ közösség, akkor a magyar társadalomnak nagyon nagy része összezár mögötte.
Ez a másik, amit akartam kérdezni, hogy ugye azt lehet látni a különböző közvélemény kutatásokból, hogy amúgy a meleg emberek elfogadottsága a kormány mindenfajta törekvés ellenére növekszik.
Hát igen, pedig nekünk nincsenek milliárdjaink kék plakátokra az ország szállt és elmondani az üzeneteinket, és mégis, igen.
Csak ez is egy fontos kérdés, hogy Orbán Viktor ugye nem direktben a melegek ellen ment ezzel a kijelentésével, hanem a Pride ellen ment, és van egy ilyen föltételezés, most kérlek nyugodtan vitatkozz vele, hogyha nem értesz egyet, hogy szerintem a meleg embereknek az elfogadottsága magasabb, mint a Pride ebben a társadalomban. Ti tapasztaljátok ezt, vagy gondolkoztok-e azon, hogy esetleg tényleg van egy ilyen típusú különbség, maga a vonulás, a fesztivál, a kulturális megmutatás, illetve az meleg emberek hétköznapjai és annak az elfogadottsága között a magyar társadalomban?
Ez elképzelhető, Marci, de hogy igazából mikor fogadsz el te egy embert? Elfogadsz-e akkor egy a heteroszexuálistól eltérő szexuális orientációt akkor, ha te elvárod tőle, hogy ez minden az otthonában történjen. Hogy az otthonában történjen egy csók, hogy az otthonában történjen egy átölelés, hogy csak az otthonában tudja valaki a nemi önkifejezését megélni. Tehát, hogy itt tényleg olyan mindennapi problémák vannak, hogy nem biztos, hogy egy azonos nemű pár az este 10-kor, de akár délután 4-kor megmeri fogni egymás kezét az utcán. Transz nemű embereknek minden nap vannak problémái, ha mondjuk csak teszünk egy példát, hogy mondjuk elmegy a postár és át akarja venni a csomagját, és nem az a név van ráírva az ő papírjaira, ahogy egyébként őt észleli a társadalom. Tehát, hogy tulajdonképpen ezek ilyen mindennapos problémák is, ha nem lenne a Pride, ha nem lennének a civil szervezetek, akik szót emelnek, akik láthatóságot biztosítanak ennek, akkor egyébként ezekről a problémákról a nem heteroszexuális cisznemű emberek nem is tudnának, amelyben nem tájékozódnának róla. Tehát ez, hogy mi a közösség problémáinak láthatóságot adjunk, ez szükséges előfeltétele annak, hogy bármilyen változás megtörténjen.
Ez teljesen igaz, és ez egyetlen vitatkozó, amit igazából be akartam csak hozni, és hogyha már idehoztad a transz emberek kérdését is, csak annyit akarok itt igazából ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy nyilván ebben van egy vita a Budapest Pride és a Partizán között. Szerintem ez egy teljesen egészséges dolog adott esetben, hogy a szélesebb közösségben vannak adott esetben törésvonalak, hogyha ezekről tudunk beszélgetni, ha tudunk ebben vitázni. Látható, hogy most, amikor a Pride-ot megtámadják, akkor a szolidaritás az egyetlen gesztus, amit tudunk gyakorolni felétek, és kívánunk gyakorolni, nem csak most, hanem a továbbiakban is, de teljesen természetes, hogy számíthatok a Partizánra. De amit fel akartam hozni, hogy szerinted kell-e abban a Pride-nak változni, vagy gondolkoznia, hogy milyen további területei vannak még a közösségnek, amelyek láthatatlanak, akár magának a közösségnek is. Mire gondolok? Én nagyon kevés, idős, meleg, leszbikus embert szoktam látni. Úgy a felvonuláson, mint általában egyébként mondjuk a kommunikációban. És bocsáss meg, pontosan tudom, hogy mennyire nehéz találni embereket. Mi is akartunk csinálni a műsort, amelyben kifejezetten 60 pluszos, nem heteroszexuális embereknek a tapasztalatait szerettük volna bemutatni, hogy élnek, mennyire magányosak, milyen szerelmi csalódások vagy egyéb problémák ütköznek ki az életükben, hogyan gondolkodnak ezekről a változásokról, amelyeket az újabb generációban megtapasztalatnak. Tehát szerintem rengeteg rejtett vagy ismeretlen történet van a közösségnek, amiről maga a közösség sem tud. És mondom még egyszer, nyilván egy erőforrás hiányos civil szervezet vagytok, nem lehet mindent elvárni tőletek, de most van egy új helyzet, és ezért érdekelne téged, vagy ezért érdekel engem, hogy te vagy a Pride, hogy gondolkoztok arról, mik lehetnének még azok a területek, ahol, hogyha sikerülne nagyobb láthatóságot adni a közösségnek, az lehet, hogy a szélesebb társadalomnak is az empátiáját, szolidaritását ki tudná váltani.
Egyébként pont az idős LMBTQ emberek kérdése az szerintem egy nagyon fontos kérdés, és valóban alul reprezentáltak a mozgalommal, és ennek azért az is lehet az oka, hogy a mi kommunikációnknak a nagy része az online térben folyik, ami fiatalokat ér, fiatalok fogyasztják, róluk tudunk leginkább beszélni, igen, a felvonuláson, és a többség azért valamennyire 20-30 éves emberek, ezt most így a saját tapasztalatám alapján mondom. Mi is igyekeztünk foglalkozni ezzel a kérdéssel, volt erről egy podcast adásunk tavaly tavasszal, a Háttértársaság hozott a tavalyi fesztiválunkra erre egy programot. Nekem például nagy álmom az, hogy amikor én idős legyek, legyen egy LMBTQ idősek otthona. Nem feltétlen azért, mert hogy beköltöznék, de ha igen, akkor miért nem? Mert igen, egyébként idős LMBTQ embereknek speciális problémái lehetnek, amikre szintén választ kell keresni.
De akkor azt mondod, hogy alapvetően látjátok is ezeket az embereket, akik mondjuk keresik is a társaságotokat, vagy ebben még kell többlet erőfeszítést tenni, vagy többlet, nem tudom, erőforrásokat nyerni ahhoz, hogy jobban meg lehessen találni ezeket az embereket, és valamilyen módon beemelni őket a mozgalmi munkába?
Az egészen biztos, hogy ebbe több erőfeszítést kellene tenni, de egyébként jelen vannak többen is, tehát hogy azért van kontaktunk idősebb LMBTQ emberekkel, de nyilván van egyébként, azt sem szabad elfelejteni, hogy azok az idős LMBTQ emberek, akik mondjuk ma 60-70 évesek, azok az 1989 előtti időszakban szocializálódtak, amikor semmi láthatóságuk nem volt a nyilvános térben, és azért azt levetkőzni, még akár 30-40 év táblatában is, hogy neked tényleg otthon, a négy fal között kellett akár csak egy kedves pillantást megtenni a párod felé, ezt lehet, hogy akár lehetetlen is kérni valakitől, de egyébként ez egy nagyon szép és nagyon-nagyon fontos projekt lenne, hogy elérjük az idős LMBTQ embereket is, és hogy ők is azt érezzék, hogy a mozgalom teljes mértékben róluk szól.
A 30. évfordulóra készültök, alapvetően, hogyha nem emiatt kellene most beszélgetnünk, akkor egyébként milyen programokban lennétek benne, tehát milyen projekteket készítettek elő, tehát hogy készültök erre az évfordulóra?
Hát ugye most erre az évfordulóra változtattuk meg a szlogenünket, előtte 5 éven keresztül az volt a szlogenünk, hogy vedd vissza a jövőd, az idei szlogenünk pedig az, hogy itthon vagyunk, és a hon az zárójelben van. Azt hiszem, hogy egyébként a szombati beszéd után ez senki számára nem kérdés, hogy miért, mert ez egy nagyon nagy kérdés, hogy itthon érezhetjük-e magunkat, hogy én érezhetem-e itt Magyarországon ugyanannyira itthon magam, ugyanannyira befogadva magamat. És hát igen, mi ünnepléssel, összegzéssel, jövőbe tekintéssel készültünk, és készülünk a továbbiakra is. 2 nagy projektünk van az idei fesztiválra, az egyik már a fesztivált is megelőzi, ezen nagyjából másfél éve dolgozunk, egy antológiát fogunk kiadni, 11 író írt novellát ebbe a kötetbe, 10 magyar és egy Magyarországon élő külföldi író, akiket a szlogenünk üzenetrendszere alapján briefeltünk, ez nagyjából áprilisban fog megjelenni ez a kötet, és emellett pedig a felvonást megelőző napokban szervezünk egy nemzetközi emberi jogi konferenciát, ahova Magyarországról és külföldről hívunk el aktivistákat, civil szervezetek képviselőit, diplomatákat, önkormányzati képviselőket, lesznek panelbeszélgetések, workshopok, előadások. Szóval mi ezzel készülünk, illetve hát készülünk még néhány programmal is a fesztiválunkon, ami kötődik a szlogenünkhöz is, kötődik a könyvhöz is, szóval, hogy több mindennel készülünk, meg olyanokkal, amik eddig nem voltak.
És zárásként mi a következő lépés most, hogy Orbán Viktor bejelentése megszületett? Tehát várjátok azt, hogy ez konkrétan milyen jogszabályban, vagy jogszabály módosításban fog majd manifesztálódni, és akkor lehet kitalálni azt, hogy akkor erre milyen válaszlépést kell tenni, vagy addig is vannak már terveitek, hogy hogyan akartok tovább menni?
Hát nyilván meg kell várni egyébként, hogy lesz-e bármifajta változtatás, vagy ez csak egy puffogtatás. Bár én kétlem, hogy ez most csak egy elmondott szöveg lett volna, mert ugye a mai parlamenti beszédében is Orbán Viktor visszatért erre, és meglebegtette azt, hogy hozni kell egy szuverenitásvédelmi törvényt, meg hogy meg kell erősíteni az általuk gyermekvédelmi törvénynek nevezett 2021-es propaganda törvényt, szóval én szerintem lesz változtatás. Erre igyekszünk felkészülni mindenfajta módon, és a lehető leggyorsabban reagálni.
Majácsik, jó, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat, és mindezt megosztottad a nézőinkkel. Sok sikert, gyere majd máskor is, kérlek.
Köszi szépen.
Nektek pedig köszi a figyelmet, ez volt a Partizán Rapid, amelyben megpróbáltuk körbejárni azt, hogy a Budapest Pride hogyan reagál Orbán Viktor szombati kijelentésére. Hogyha esetleg menet közben csatlakoztál volna be, akkor javaslom, hogy hallgass meg a teljes beszélgetést a legelejétől kezdődően, hiszen először reagált a Pride ilyen hosszan élő adásban arra, hogy az Orbán Viktor által bejelentetteket mégis hogyan kívánja kezelni a közösség. Hamarosan majd folytatjuk a téma kitárgyalását, amint lesznek újabb fejlemények, de addig is javaslom, hogy iratkozz a csatornára, hogy a további adásokról ne maradj le. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed, én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is ciao.